Elkezdődik az ajtó nyitottan a művészetre. Lámpákat lekapcsolni, fotelekben hátradőlni, mert mindjárt kezdődik a következő adás.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Madarász Máté. Ez itt az ajtó nyitottan a művészetre. Ma nem egyedül köszöntöm Önöket, hanem műsorvezető társammal, Bencével.
Sok szeretettel köszöntök minden hallgatót, és téged is.
És nem sokára érkezik hozzánk interjúalanyunk is.
Ma egy olyan vendéget hívtunk, akinek a hangját szinte biztos, hogy mindenki hallotta már, de az arcát kevesebben ismerik. Színházban is otthonosan mozog, de a legtöbben a filmek és a sorozatok világából emlékezhetünk rá.
Színpadon Strindberg és Carol Frischett darabjaiban is szerepelt, zenés előadásokban is láthattuk, ám igazán a mikrofon mögött bontakozik ki tehetsége.
Ő szólaltatott meg olyan ikonikus karaktereket, mint Gamora a Galaxis őrzőiben, hangja visszaköszön a Bosszúállók filmekből is.
Vendégünk tehát nem lesz más, mint a legtöbbet foglalkoztatott magyar szinkronhang, Soleczky Janka. Reklám, és kezdünk!
Reklám következik.
Ha önöknek is fontos az emberi hang, vagyis a civil rádió további fennmaradása, kérjük támogassanak minket. 13600-as telefonszám, 54-es kód. 500 forinttal támogathatja a civil rádiót. Köszönjük!
Ez reklám volt.
Jó napot kívánok! Ez itt az ajtó, nyitottan a művészetre. Mai vendégünk, ahogy előbb említettük, Soleczky Janka, színésznő és szinkronszínész. Mai társműsorvezetőn pedig Bence. Jó napot kívánok, üdvözöllek titeket!
Sziasztok!
Tudnál nekünk, Janka, egy kicsit mesélni arról, hogy hol nőttél fel, milyen emlékeket őrzel a gyerekkorodból és az iskolás éveidről?
Mennyi időtök van? Mert akkor úgy nagyon szívesen felidézem. Régen volt, nagyon-nagyon régen. Őszintén szólva nem tudom, melyik aspektusára vagytok kíváncsiak, vagy tehát, hogy így konkrétabban...
Igazából az a következő kérdés, és hogy a szinkron felé fordulj, úgyhogy így valahogy így.
Ja, értem.
Igen.
Hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a világgal?
Igen, értem. Ezt már máshol egyébként nyilatkoztam, tehát ez fönt, vagyis ez elérhető információ, de akkor elmondom itt is ebben a kedves körben, hogy a szüleim a Győri Nemzeti Színházban voltak zenészek, és nem tudtak velünk mit kezdeni a bátyámmal, úgyhogy vittek bennünket magukkal, és nagyon-nagyon sok előadást láttunk, hát főleg zenei előadásokat, operákat, operetteket, és ott volt egy ilyen bing, ami rányitotta a szememet erre az egész szakmára, és onnantól jött a szerelem az én életemben, és akkor ott eldőlt valami nagyon.
Gyerekkorod óta szinkronizálsz?
Nem. Hát ez olyan 18-9 éves korom óta körülbelül. Hát ha ez gyereknek tekinthető, akkor igen.
90-es évek vége, ugye a pályát kezdete körülbelül, hogyan emlékszel vissza ezekre az évekre? Ugye kezdő éveidről.
Nyilván mindenkinek egy ilyen kedves, nosztalgikus élménye van erről, a saját indulásáról, meg hogy mennyire más volt. Tényleg nagyon más volt amúgy. Nagyon-nagyon-nagyon más volt együtt dolgozni a kollégákkal, az a légkör, akkor még lehetett benne dohányozni a stúdiókban. Tehát mintha egy nem csak másik évszázad volt, ami amúgy tényleg, hanem egy másik millió lett volna, egy másik dimenzió. Szóval az nekem egy nagyon komfortos kis dimenzió volt, és nem azért, mert lehetett benne dohányozni, hanem mert ez is egy ilyen szerelem volt kapásból. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megszerettem. Nem volt vele semmiféle killódásom, vagy ilyesmi, hanem úgy adta magát az egész út.
Milyen élmény volt számodra az első színházi bemutatód?
Hát nem nagyon emlékszem rá, nagyon-nagyon régen volt, és azt sem tudom, hogy melyik volt az első igazából. Az biztos, hogy az új színházas éveim alatt éreztem meg azt az igazi színház szagot. Tehát amire azt mondják, hogy színház szag, az ott jött. Egyszerűen álltam a takarásban, és úgy megcsapott az egész, mint egy ilyen villámcsapásszerűen, hogy na ez az. Tehát amikor van egy ilyen felismerés, hát teljesen mindegy, hogy mivel kapcsolatban egyébként, nekem ezzel volt, hogy akkor ez, na ez a színház szag.
És miket tanultál a színházi szerepeidből?
Na hát őszintén szólva, amikor végigmentem a kérdéseken, akkor például ezt a lányomnak feltettem ezt a kérdést, mert ő éppen pályakezdő. Hogy ő mit tanult az első szerepeiből, és azt mondta, hogy az, hogy 10-től 2-ig este, és este 6-tól 10-ig van próba. Például ezt meg lehetett tanulni, mert őszintén szóval nem tudom, hát mondhatnék ilyen nagy szavakat, hogy az alázatot, meg mit, nem, azt is nyilván, de ez egy folyamat. Tehát, hogy az ember, amikor belecsöppen ebbe a színházi világba, akkor nyilván először a szabályokat tanulja meg. És én azért még, amikor elkezdtem, akkor nagyon a MeToo mozgalom előtt, meg mit tudom én, az megint csak azt tudom mondani, hogy egy teljesen más világ volt. Abba ugyanúgy bele kellett szocializálódni, mint bármilyen más közösségbe, csak az egy számomra egy éteri dolog volt. Azok a például, amit beszéltünk pont itt a felvétel előtt, hogy az ikonjaiddal találkozni például, tehát hogy azokat, akiket eddig tévében láttál, vagy színpadon láttál, egyszer csak hirtelen kollégáid lettek. Még ha amúgy nem is, de végül is mégis.
Mit szeretsz jobban, a színházi munkát, vagy a szinkronizálást?
Nagyon-nagyon régen dolgoztam színházban, úgyhogy most már ez eldőlt.
Hogyan készülsz fel egy-egy új karakternek a hát alakítására?
Szinkronban?
Igen.
Sehogy.
Ahogy jön?
Nem kapunk semmit. Tehát most például elkezdtem hangos könyveket csinálni, ott sem kapok semmit. Tehát hogyha ismerem az anyagot, akkor oké, de alapvetően nem ismerem. Tehát blattolnom kell. Nem tudok felkészülni. Annyit tudok csinálni, hogy ha mondjuk van egy sorozat, van mondjuk a Galaxis őrzői, és hát most már az sincs, mint régen, hogy esetleg hamarabb megjelenik angolul, és akkor utána szinkronizáljuk, hanem most már azért a világpremiérrel egy időben van a magyar premiér is, tehát azért világpremiér, ugye? Tehát nem látom előre, úgyhogy nem tudok felkészülni. Hogyha ez a kérdés, egyáltalán nem tudok felkészülni.
Akkor így tulajdonképpen ilyen módszert sem nagyon tudsz mondani, hanem így rögtönözve, ahogy jön, átadod magad, vagy mégis? Tehát, hogy van kifejezetten ilyen saját módszered egy-egy figurának a megtalálására? Hogy úgy mondjam?
Figyelni kell. Tehát, hogy figyelsz. Ennyi év alatt azért van már az embernek egy olyan rutinja, hogy kb. 2-5 másodperc alatt levágja, hogy mi az, ami történik. Sőt, én a legtöbb esetben, szóval nagyon nehéz meglepni. Tehát már szerintem az összes filmet láttam, még azt is, ami nem készült. Tehát már tényleg nagyon nehéz meglepni, alapvetően nem egy ördöglakat. Számunkra, akik ennyi ideje dolgozunk a szakmában, hogy egy-egy figura milyen, ettől függetlenül a rendezőnek az a dolga, hogy árnyalja a képet. Tehát nagyon sokszor van az, hogy akár ilyen öntelt módon a színész azt gondolja, hogy ő már pedig bírja azt a karaktert, és tudja, és ismeri, és mit tudom, és aztán ehhez képest a rendező meg egy teljesen más dologra világít rá, mert hiszen az anyagot amúgy nem ismerem. Tehát persze lehet árnyalni a képet, de sajnos a munkák nagy része inkább favágás, mint művészi munka. És hogyha bejön egy-egy művészi munka, akkor viszont kifejezetten jól esik, hogyha egy kicsit molyolunk rajta, és úgy műhely munkának nevezett valamit viszünk véghez.
Volt olyan szerep, amit nagyon-nagyon-nagyon nehéznek éreztél?
Hát például az Árvent egyébként igen annak idején.
És meg tudod mondani, hogy miért?
Azért, mert a Csörögi Pista, Isten nyugosztalja, annak idején azt kérte, hogy tehát eleve az amerikaiak kérése volt az, hogy nagyon menni kell a figura után, tehát amilyen az eredeti, ahhoz képest. És azért a a magyar hanglejt, és kivéve a tündét, mert a tünde az egy teljesen más sztori, de a magyar hanglejt és az angol, az teljesen más. Tehát én kifejezetten engem zavart az, hogy a görbének kell hasonlítani egymáshoz, miközben magyarul teljesen más, hogy beszélünk. És arról nem is beszélve, hogy ez a fajta éteri, suttogós, akármi, ez néha nagyon nehezemre esett. Mert nem is tudom. Talán mert nem volt annyi rutinom sem, hogy akkor ezt most hogyan kellene. Sokkal több para volt bennem, hogy képes vagyok-e megugrani, hogy elég vagyok-e hozzá. Stb. Tehát, hogy meg az ideglelés volt még ilyen, a Blair Witch Project, nem tudom, hogy ismeritek-e. Enye. Látom rajtad. Enye. Máté, neked sincs? Házi feladat.
Bakancs listára.
Helyes, házi feladat. Az ideglelés volt még ilyen. Azt még ahhoz képest is sokáig forgattuk, hogy annak idején azért még több idő volt a filmekre. Azt, ha jól emlékszem, 3 napig forgattuk, és annak a nehézsége pedig abban állt, hogy hogyha nem ismeritek a sztorit, akkor nem nagyon akarom elmondani, de kb. Az, hogy civilnek kellett lenni. Uh-huh. És én még nem voltam annyira profi, hogy civil legyek, viszont voltam annyira civil... Hogy is van ez? Teljesen belekeveredek ebbe a sztoriba. Tehát, hogy nem voltam annyira profi, hogy eléggé profin csináljam a civilt. Viszont már civil sem voltam annyira, hogy természetesen hozzam. Szóval annak a nehézsége főleg ebben állt. Meg ott 2 kamerát használtak a fiatalok, és a 2 kamerához is kellett igazolni. Tehát, hogy ahogy beszélsz a kamerába, vagy így beszélsz a kamerát, tehát technikailag is egy nagyon munkás meló volt.
Én bevallom neked őszintén, hogy a te hangoddal gyerekkoromban találkoztam először, és leginkább az animációs szinkronjaid voltak azok, amik megfogtak. Nagyon. Uh-huh. Én kiskölyökkoromban nagyon szerettem mind az animéket, mind a többi féle animációs rajzfilmeket, uh-huh. és nagyon-nagyon sok szinkron színész kollégáddalnak a hangjával is így ezen keresztül ismerkedtem meg. És utána, hogy az ember nő fel, amikor meghallja egy-egy más alakításban a hangot, akkor is hasonló érzés fogja el, mint mm-hmm. amikor találkoztunk, hogy igen, ő volt az a hang.
Aha, aha.
És bevallom őszintén, hogy azokban ismerlek inkább jobban, mint a sorozatokban, illetve
ja, értem.
Nekem inkább a mesevilág az, amiből ismerős vagy.
Ja, értem. Semmi gond, de gondolom neked is, ahogy említetted, bakancslista.
Persze.
Ugye van a filmtörténetben azért jó pár olyan mű, amit azért illik megnézni. Mondjuk az ideglelés pont nem tartozik ebbe, de szerintem egyébként egy kis csemege, egy kis bombon a filmtörténelemben. Úgyhogy érdemes, pláne úgy, hogy nem tudom a pontos számokat, de valami egészen elképesztően alacsony költségvetésből készült. Lényegében benyalta a jó nép, azt hitték, hogy ez tényleg valós, és megtörtént, és stb., és több 100 000 dolláros bevételt hozott ahhoz képest, úgyhogy ez egy jó nagy geg volt annak idején, a 2000-es évek elején, sőt, 90-es évek vége, mindegy, valahogy úgy, tehát több mint 25 éve kb.
Mm. Az előbb említetted Arwen szerepét, hogy ő egy kicsit nehéz volt számodra, de volt, amire a legbüszkébb vagy, ami így könnyen ment, és hogy büszke vagy rajta, vagy a hangja?
Könnyen ment?
Hát, hogy könnyű volt szinkronizálni akár, és hogy büszke vagy rá, hogy te lehetsz a hangja.
Volt-e olyan karakter, azt kérdezem, Máté, hogy akiről mindig is álmodtál, hogy egyszer majd te adod a magyar hangját, és hogy megkaptad ezt?
Ilyen álomszerű nem nagyon, vagy nem emlékszem rá. Őszintén szóval. Én azt szeretem, hogyha megmaradok egy színésznőn. Tehát ilyen például akár a Liv Tyler, vagy a Samantha Morton, vagy a Mena Suvari, és akkor még így sorolhatnám ezeket a csajokat. Szeretem, hogyha valaki megbízik bennem annyira, és utána néz, és látja, hogy én voltam, akkor rám bízza őket, de úgy kifejezetten, hogy most akkor én kapjam, nem. Nem emlékszem legalábbis.
Mm. És milyen élmény számodra rajz vagy filmanimációs figurákat megszólaltatni?
Hát mindig más. Vannak azért nagyon agyament rajzfilmek manapság, amikor úgy felteszem a kérdést, vagy illetve azt mondom, hogy én is kérek abból a cuccból, amit ezek voltak. És azt hiszem, hogy a következő kérdés valamelyike lesz, hogy akkor hogy az animációt szeretem el, meg ilyesmi. Most ez meg az jut eszembe, hogy a fiam, aki annyi idős, mint te, szereti az animéket. És egyébként ő rendező, szinkronrendezőként is dolgozott egy időben, és amikor ő animét kapott például, igen, nem az animációs filmeket is szereti, az animéket kifejezetten nagyon szeretik a gyerekeim, és amikor ő animét kapott, akkor ő sokkal több energiát és figyelmet szentelt neki, és sokkal nagyobb alázattal volt, mint bárki, akivel én addig együtt dolgoztam például animéken. Mert az nem a mi világunk, leszarjuk, mit tudod. Tehát, hogy az pedig, és ezt a fiam nagyon szépen fogalmazta meg, amit nem tudok már így visszaadni, hogy például egy japán animét, ha veszel, elképesztően 1000%-ot beletesznek. És azt mondta a gyerek, hogy ő már pedig csak olyan kollégát hív, aki hajlandó 1000%-on beletenni magát, mert ha üvölt, akkor üvöltsön, mint állat. Tehát nem így lejelezzük, hogy üvöltünk, hanem akkor fájjon. Tényleg, ha az eredeti figurának fáj, akkor fájjon neked is. Tehát ebből a szempontból például egy animét sokkal nehezebb megcsinálni, mert ezek tényleg sokat üvöltenek egyébként, de ha például te ezt a műfajt szereted, akkor azt várod el, hogy ha már magyarul hallgatod, akkor a magyar változat tisztelje meg az eredetit annyiban, hogy minimum annyit hoz, mint amennyi az eredeti.
Igen, nagyon sokszor animék kapcsán különösképpen gyakran van az, hogy magyar szinkront kritizálják, mert hogy az eredetihez hasonlítják, és hogy nem mindig ugyanazt adja vissza, amit vissza kellene. Nagyon-nagyon sok szempontból.
Nehéz ez, mert nagyon sokszor belefutok abba, hogy esetleg a kolléga nem érti. Nem érti, most teljesen mindegy, hogy animáció, vagy anime, vagy művészfilm, vagy akció, teljesen mindegy. Nagyon sokszor futok bele, hogy nem neki kellett volna kapnia. Nem érti. Nem az ő világa, nem érdekli. Van, amikor ki is mondja, van, amikor nem mondja ki, csak egyszerűen hát látod rajta, hogy nincs képben. És ilyenkor valóban az van, hogy félrecsúszik az egész. Mert ha a világot nem érted, akkor igazából így zsigerből valamiket osztasz, meg mit tudom én, de nem az lesz. Olyan is van azért, amikor azt gondolod, hogy értesz hozzá, és közben meg ízlések és pofonok lehet, hogy te ugyanarra a történetre 20 másik kollégát tudtál volna elképzelni. Szóval nem könnyű, de én azt nagyon szerettem, hogy a fiam ezt nagyon szépen alázattal és becsülettel állt hozzá és csinálta meg például az anime kapcsán. Én még ilyet legalábbis ebben a szakmában, aki egy ilyen nagyon-nagyon, hát milyen műfaj ez? Hogy szoktuk ezt hívni? Nem fog eszembe jutni. Mindegy. Egy olyan műfaj, ami réteg műfaj.
Szubkultúra.
Ezt a szót kerestem, nagyon szépen köszönöm. Szóval, hogy egy olyan szubkultúra, amit egyébként hát nem szeretünk annyira számon tartani, mert hogy távol eltörünk, de egyébként nem szabad. Szóval ez például nagyon szimpatikus volt.
Igen, ennek egy óriási nehézsége. Sokszor érzem én is azt, hogy egy-egy karakter, és itt nem csak az animékre, nem csak az animációs filmekre levetítve, hanem ahogy mondtad, sorozatokra, ilyesmikre is, hogy látom magam előtt a képernyőn a karaktert, és hallok belőle egy olyan hangot, ami a kettő nem ér össze.
Aha.
Most talán a legutolsó ilyen élményem egyébként, egy kicsit eltérek, bocsánat, például a Számfényvesztő 2-ben Morgan Freemannek, ugye más lett a magyar hangja, mint az elsőnél, vagy mint Morgan Freemannek az összes többi szerepénél, és nagyon nem adja vissza ugyanazt az élményt, mint amit a Bakancs Lista, vagy az első rész, vagy bármelyik másik Morgan Freeman film. Tehát, hogy nagyon sokszor okozhat szerintem ez is nehézséget, nem, a szakmában? Hát, egyszerűen nem illik a hang a karakterhez.
De lehet, hogy inkább csak a megszokás beszél belőled, nem? Én például futottam tudom, már bele olyanba, hogy megszoktam valakit valakivel, és egyszer csak meghallottam egy másik kollégával, és azt kellett, hogy mondjam, hogy
igen,
ez
amikor...
egy minőségi csere volt. Érted? Tehát, hogy van ilyen. Nem tudom most ebben a konkrét esetben, hogy kit kire cseréltek le, vagy hogy mi történt, fogalmam sincs, mert nem emlékszem az első részre, a másodikat pedig még nem láttam. Tehát ebben a konkrét esetben nem tudom, hogy mi történt. De sok esetben egyébként kényelmesek vagyunk. A fülünk is kényelmes ám.
Igen, én ezt úgy gondoltam, hogy amikor először látsz meg egyet, amikor először látsz egy alakítást, és abba érzed azt, hogy valahogy a hang az nem passzol ez a karakterhez.
Ja, értem. Aha.
És ez érdekes, hogy mind rajzfilmvilágban, mind a többiben is egyébként szerintem valahol ez kijön. Olyannak, aki tényleg úgy nézi, hogy nem csak ilyen időtöltésként.
Igen.
Azt szeretném kérdezni, hogy volt-e már olyan animációs szereped, amire úgy emlékszel vissza, hogy nagyon-nagyon szívesen eljátszottad, nagyon-nagyon szívesen adtad. Ugye eddig rendes színésznőknek mondtad, hogy nagyon jó érzés, hogy ugyanazokat szinkronizálod, de volt-e ilyen az animációs sorozatokban?
Soriban?
Aha.
Kifejezetten soriban?
Aha.
A sorozatoknak az a nagy előnye, hogy sorozat, tehát van rá idő megszeretni. Mert egyébként szerintem nagyon másképp nem is érdemes csinálni. Tehát nagyon sokszor van az, hogy az emberben van ellenállás, bennem legalábbis, hogyha mondjuk kapok egy brazil, török, akármilyen sorozatot, és akkor kicsit olyan így áll hozzá az ember, hogy jaj, és ha akarod, ha nem, vagy legalábbis én, nekem ez a tapasztalatom, megszereted. Így van ez a rajzfilmekkel, és nagyon sok rajzfilm azért melós, mert sokat kiabálnak tényleg. Tehát ilyen például a Loud House, nem tudom, a magyar címe az micsoda, ez a... Mindegy. Egy folytában üvölt a karakterem, és az ilyen hanggyilkos, tehát, de mégis szereti az ember, vagy ilyen volt az Angelo Rulez, ott ugye egy 13 éves kisfiút kellett csinálnom. Én ott például kifejezetten a történeteket szerettem, meg néha olyan jó, amikor tanulságos egy mese, vagy belefutottam egy ilyen klasszik mesébe, amikor ilyen békebeli, maga a rajz is olyan volt, mint a 900-as évek eleje, olyan kis romantikus kis cukimuki, és akkor amikor leültem és elkezdtem csinálni, akkor úgy abba a világba repített el. És akkor az önmagában, tehát én vagyok a világ legszerencsésebb embere, hogy ez a foglalkozásom. Tehát, hogy így filmet nézek egész nap. És jó, hát ennek megvan nyilván az árnyoldala is, de ilyenkor például, amikor valami a szívednek nagyon kedveset csinálsz, akkor meg...
Az Angelóról ez egy különleges dolog volt. A Máté mondta nekem például, gyerekkoromban azt is imádtam, én emlékszem, reggel 6 órakor volt először a Cartoon Networkön, és akkor utána szépen sorjába. Aha. Mielőtt mentem az iskolába, meg stb. És... Máté mondta, azt mondja, te tudtad, hogy Svácki? Két, mondom, biztos, hogy nem. Tehát, hogy na, ő volt egy olyan figura, hogy így nézem, mondom, nem lehet, és akkoriban pont együtt ment a Yu-Gi-Oh! GX is a másik csatornában, és ugye ott kifejezetten a női főszereplője volt, főszereplőjének volt el a magyar hangja, és így rakom össze fejbe a kép, Angelo, Alexi, nem, ez nem két ugyanolyan hang. És akkor, amikor a Máté mondta, én is megnéztem, és tényleg, tehát, de ezt akartam is kérdezni, hogy annyira más az a hang, amit Angelónál hoztál, hogy azt nyilván erre vannak technikáitok, hogy ezeket tanuljátok, vagy hogy kérlek, erről mesélj nekem valamit, Léci. Tehát Angelo megtestesítőjeként.
Azért beszélek erről nehezen, mert én ezt élem. És ezért nem tanítok például, és nem is fogok, mert nem tudom neked elmondani, hogy hogyan.
Aha.
Tehát, hogy egyszerűen folysz a történettel, te benne vagy a történetben, és közben meg nyilván technikailag akkor elkezdesz egy kicsit rekeszteni, meg kisfiúsítani, meg egy kicsit egyenesíteni, tehát nem egy lágy kis könnyed kis kiscsaj vagy, hanem egy kicsit fiús, egy kicsit olyan izé oda csapósna. Tehát, hogy van, nyilván persze, de, és akkor erre figyelni kell, hogy ne legyenek nagy kilengések, tehát, hogy egy karaktert végig tudjál vinni, és mondjuk ne 10 percen keresztül, hanem másfél vagy órán, vagy 5 órán keresztül, ami azért eléggé fárasztó, de nyilván ez a technikai része, de egyébként meg úgy is visz. Tehát, hogy visz. Tehát, amikor látod a karaktert, hogy van egy nagyon nőies karakter, mit tudom én, most a Harley, most hányszor merengtem már el ez alatt a 20 perc alatt, ami ott a dolgozunk, hogy úristen, mi a neve? Borzasztó. Harley Quinn,
igen.
Igen, ott a zöld csaj vagyok. Uh-huh. Na, mindegy. Ő egy nagyon nőies nő. Tehát ő folyamatosan búg, és... ez a nagyon meleg barna hang, nagyon búgós, stb. Egyszerűen az eredeti karakter is annyira ez, hogy nem tudsz másmilyen lenni. Tehát nem tudod följebb tenni a hangodat, meg mit tudom én, mert visz magával. Ugye nagyon sokszor, vagyis hát többször azért előfordul az, amikor nem szabad menni a karakter után, és akkor a rendező kutya kötelesség az, hogy jó, most akkor több vagy, most akkor kevesebb vagy, ne menjél utána, ne csináld azt, amit ő, mert akkor sok. Tehát, de nyilván ezek különleges esetek. De egyébként meg a figura adja magát. Tehát, hogy nincs más dolgod, mint jó megfigyelőnek lenni, és utána csinálni.
Mit szeretsz jobban, a hősöket vagy az antagonistákat?
Mindenképpen a karakterek felé hajlok. Tehát én annyi... szőkenőt csináltam. Olyan, de tini korom, vagy fiatal felnőtt korom óta annyi pozitív hős karaktert csináltam, jó kislányt, stb., hogy egy kicsit tolkig voltam már vele. Aztán egyszer csak megtaláltak az anyuka szerepek, meg stb., és most kifejezetten szeretem a karaktereket, és minél gonoszabb, annál jobb. Mm.
Van olyan, aki a mai napig... inspirált téged a szinkron szakmában?
Magyar kollega?
Vagy akár külföldi?
Persze, hát főleg a külföldi kollégák, hát ez elképesztő profizmus van ám, tehát néha belefutok olyan videókba, ahol külföldieket láthatok szinkronizálni, és egészen elképesztő, tehát ilyenkor mindig olyan picikének érzem magam. Magyar kollégák közül meg persze, hát én nagyon szeretem egyébként a kollégáimat, tehát és vannak, akik számomra is a mai napig abszolút klasszikusak, uh-huh. Tehát, hogy így megszólal, és így megborzongok, tehát, hogy...
Igen, ilyen nálunk is van a rádióban, hogy jön a kolléga is, úristen, most vele dolgozunk.
Igen.
Hogyan szoktad formában tartani a hangodat, hogyha például elfárad a hangod, azt hogyan kezeled? Sokat utaltál rá az előbb, hogy... kifárad a hangod, például az Angel Uruleznél.
Ott nincsen más, ott hát hála Istennek azért tényleg nem hosszú-hosszú órákig uh-huh. kell csinálni, tehát hogy egész nap kellene, akkor elmenne. De hát nyilván vannak erre technikák, tehát uh-huh. annak idején még gyerekkoromban tanultam meg azt, hogy akkor tojássárgáját kell kikeverni cukorral, meg mit tudom én, uh-huh. vagy mézes gyömbéres teát iszol, vagy nem tudom én micsoda. Én például elkövettem azt, ami tőlem a legtöbb volt is, amit megtehettem, leszoktam a dohányzásról, és ezzel adtam egy esélyt a hangomnak arra, hogy amúgy megmaradjon még egy darabig, és hogy ne rekedjek le, és hogy ne... Tehát, hogy használható legyen.
Uh-huh. És volt olyan, hogy a saját hangod miatt felismertek téged civilben, így az utcán?
Volt, de inkább a nevemről szoktak. Uh-huh. A hangomat, hogy meghallják, és nem értik. Tehát, hogy van, hogy valami zavar van a Matrixban, uh-huh. Tehát, hogy így tudja, de nem. Uh-huh. Meg volt egy aranyos sztori, hogy